Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek. Pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. A visszavonulás traumatikus is lehet, főleg, ha nem a sportoló saját döntése. Buzsáki Ákos futballistának 33 évesen egyik napról a másikra kellett szembenéznie azzal, hogy összetört az üvegkastély, amit sok éven át épített. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A Neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, azt hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
A Volvónak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked könnyű podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarra, ami igazán fontos.
Akkor egyszer azt nyilatkoztat, hogy volt egy üvegkastélyod, amit szépen felépítettél, biztos ezt már sokan felhozták neked, de hogy összetört az üvegkastélyod, azóta építgeted az újat.
Szépen belecsaptunk a közepébe. Hát igen, amikor én abbahagytam a labdarúgást, akkor egy teljesen új helyzettel kellett szembesüljek, olyan életritmus, ami az eddig hozzá voltam szokva, az gyakorlatilag megszűnt. Meg kellett találnom azt az utat, ami a felé irányít engem, hogy boldog legyek. Mert gyakorlatilag amíg az ember játszik, amíg focizik, addig ez a boldogság, ez sikerekben mérhető, de nyilvánvalóan azért az, hogy az ember lépked előre a ranglétrán, az egy örömforrás. És megvan, hogy minden nap milyen napirenden él, hogy étkezik, hogy pihen, és gyakorlatilag egy kiárt utat kell végig sétálni. Ahogy ez megszűnik, akkor gyakorlatilag ezt az utat ezt nekünk kell saját magunknak kikövezni, és azért ebbe az útkeresésbe nyilvánvalóan vannak tévutak is, de azt gondolom, hogy azért most már megint az első emeletet fölépítettem, hogy a kérdésedre szeretnék válaszolni, tehát az alapok megvannak, és tudom azt, hogy mit szeretnék.
Na, ez nagyon jól hangzik. Azért nehéz szerinted ebből mondjuk a fociból kilépni, mert hogy olyan pici kortól már elindul ez az élet, hogy ez hogy fog zajlani, hogy majd először kicsi focista vagyok, aztán valahogy látjátok magatok előtt az utat, hogy hova kell elérni?
Hát amikor elkezdtem focizni, akkor egy valami motivált, vagy egy valami volt a legfontosabb, hogy éjjel-nappal focizhassak. Tehát az, hogy most ebből mi lesz, meg hogy majd a felnőtt életemet ez mennyire fogja meghatározni, azt nehezen lehetett volna megmondani, meg nyilván gyerekfejjel nem is nagyon így gondolkodik az ember. Amikor engem megkérdeztek, a mai napig erre emlékszem, hogy mi a célom a labdarúgásban, és ez már ilyen 17 évesen volt, akkor én azt mondtam, hogy én példakép szeretnék lenni a magyar játékosoknak. Én külföldön szeretnék focizni, és szeretném azt, hogyha az én karrierem az egy példa lenne más gyerek előtt. Tehát, hogyha elkezd valaki focizni, akkor azt mondja, hogy én olyan szeretnék lenni, mint a Buzsáki Ákos. Most így visszagondolva, azt gondolom, hogy ez részben sikerült is.
A te karrieredben mikor volt az a pont, amikor érezted, hogy te több is lehetsz, mint mondjuk a csapattársaid?
16 évesen igazoltak az MTK-ba, és gyakorlatilag 17 évesen én berobbantam, mert akkor már a felnőtt csapat keretéhez tartoztam, és akkor játszottam le az első felnőtt meccsemet.
focistákról azt gondolják az emberek, hogy nekik tényleg csak megszületni volt nehéz, és hogy focistának lenni nagyon könnyű, és ahogy beszélsz, vagy az ember tényleg leül egy focistával beszélgetni, azért kiderül, hogy ebben van munka. Lehet, hogy nem csak ugyanannyi munka, hanem még több, mondjuk, mint más erőfeszítésben. Miért van az, hogy azt gondolja a közvélemény, hogy nektek minden olyan egyszerű?
Erre viszonylag egyszerű a válasz, mert ha megnézzük mondjuk egy profi játékosnak az életét, meg az életvitelét, akkor nagyon könnyen meg lehet azt állapítani, hogy keveset edzenek, sokat keresnek, és mindenük megvan. Azok a játékosok, akikkel mi így találkozunk, azok a piramisnak a csúcsa. Tehát most ez a piramis lehet a BL döntőből kiindulva, az mondjuk más piramis mondjuk, mint az NB1. Az NB1 az csak egy kis kutyaháznak a teteje ahhoz képest. De én azt gondolom, hogy már az NB1-ben is megvan az a háttér, hogy irigyek lehessünk azokra a játékosok, akik ott fociznak. Azt azért tudni kell, hogy hány 10 000 gyerek közül kerül ki 10, aki eljut arra a szintre, tehát hogy ez egy folyamatos kiválasztó, ilyen vagy mesterséges, vagy tudatalatti tehetséggondozás és kiválasztás mentén sok esetben igazságtalan, hogy hogyan lesz valakiből játékos, és hogyan nem lesz valakiből játékos, de összességében én azt gondolom, hogy az, aki befut, az rengeteg korábbi vetétársával, játékossal, az a csapattársával, vagy a másik csapatnak a játékosával kellett neki a legjobbnak lenni. És itt nagyon fontos az, hogy az embernek milyen a lelkiállapota, milyen a kudarc tűrő képessége, mennyire jó versenyző típus, mennyire hamar tud felnőni. Mert például a labdarúgásban ott egy pillanatra másra fel kell nőni. Tehát én, amikor 17 évesen beraktak engem az MTK felnőtt csapat öltözőjébe, és láttam azt, hogy itt körbe válogatott játékosok ülnek, akik már több száz meccset lejátszottak, de attól függetlenül én ugyanolyan tagja vagyok ennek a csapatnak, tehát ha ehhez valaki nem tud pillanatokat felnőni, akkor ki fog onnan esni. Szóval irigylésre méltó az, ha valaki eljut erre a szintre, és ez teljesen jogos, hogy valaki példaképként tekint őket, valaki negatívan nyilatkozik róluk, mert nem lát bele ebbe az egész rendszerbe, viszont összességében ez egy nagyon-nagyon hosszú útnak a vége. És ezen az úton sőt, nagyon kevesen tudnak végigmenni, inkább így fogalmazom.
És hát ennek az útnak nagyon hamar vége is lesz, tehát nem olyan, mint egy normális munkában a karrier, hogy azért az nyugdíjig tart, hanem sokkal hamarabb vége van. És ez az a része talán, ami nagyon nehéz, mert ugye erre nehéz felkészülni. De 33 évesen egy sérülés miatt kellett, hogy abba hagyd az aktív játékot. Erről mesélsz nekem egy kicsit.
Persze. Igazából a labdarúgásban senki nem tud tervezni előre, évekre sem, mert szerződés alapon vannak a játékosok megfizetve, azok a szerződések 1, 2, 3, 4 jó esetben mondjuk 5 éves szerződés. Mondjuk, ha az emberek van egy 3 éves szerződése, a 3 éves szerződés azért kötik a játékosra, mert elvárják tőle a teljesítményt. A teljesítmény, hogyha vagy különböző okok miatt, ha nincs meg, akkor gyakorlatilag ő neki nem lesz már szerződése, és vagy keresett másik klubot, de egy rosszabb sikerült időszak után több mint valószínűleg nem fogja ugyanazt a juttatást megkapni, vagy legrosszabb esetben, hogyha rengeteg olyan sérülés van, ami gyakorlatilag karriert félbeszakító sérülés. Én nekem folyamatosan voltak sérüléseim a karrierem során, gyakorlatilag ilyen 2 évente volt egy komolyabb sérülésem, és tudatalatt én már felkészültem arra, hogy megszakad az az életritmus, ami nekem a normális volt. És jutólag nekem szakemberhez kellett volna menjek, mert nagyon sokáig tartott, amíg kijöttem ebből a gödörből, és valami örömforrás, vagy kerestem azt az életben, amit a foci adott, és azért elég sok gödörbe beléptem, hogy finoman fogalmazzak.
Milyen gödrökbe? Ezt most muszáj megkérdeznem, hogy milyen gödrökbe léptél bele.
Hát nyilván ilyenkor az ember tehát a nagyon fegyelmezett élet a profilabdarúgók élete. És amikor ez megszűnik, akkor legalábbis én hajlamos voltam olyan dolgokat kipróbálni, olyan dolgokat megélni, amikre nem volt lehetőségem a játék során. Hát én szenvedélybeteg lettem. Tehát olyan olyan örömforrás találtam az életbe, ami, amitől függővé váltam, és tehát nyilván itt milyen függőségek vannak, szerencsejáték, alkohol, drog, az egyikbe beleestem, amire nem vagyok büszke, és azt gondolom, hogy ez része az életemnek. Ha én most ezt tagadnám, vagy teljesen meg nem történté nyilvánítanám azt az időszakot, akkor saját magamat csapnám be, mert azért, akivé váltam, amilyen ember vagyok most, sajnos ehhez hozzá tartozik, hogy igenis, ez egy nehéz időszak volt, ebből nagyon-nagyon nehéz volt kijönni, könnyű volt benne ücsörögni, és gyakorlatilag elpazarolni hosszú hónapokat, de valamiért ennek így kell történnie. Ennek a miértjét már rengetegszer boncolgattam magamba, meg beszélgettem barátokkal, családdal, sőt, szakemberrel is. Nyilván, hogyha tudatosan az ember leépíti a karrierjét, akkor ki tudja küszöbölni azokat a tévutakat, amiket kénytelen bejárni, hogyha ezt önmaga egyedül saját erőből próbálja végigcsinálni. Nyilván én voltam szakembereknél is. Volt, hogy elmentem szakemberhez, és az arra volt, hogy utána visszaessek. Tehát, hogy ez is érdekes, mert elkezd az ember valamiről beszélgetni, ami még nem áll kész arra, hogy ő most kijön ebből a gödörből. Mondjuk van egy sikeresebb időszaka, elmész egy szakemberhez, és utána elkezdesz beszélgetni, mert miről beszélsz? Hát, miért volt ez jó neked? Mit csináltál? Fölélemény az élményeket, és a következő úton pedig már nyilván a visszaesés felé vezetett. Tehát, hogy volt ilyen is, de nyilván nem arra akarok biztatni mindenkit, hogy ne menjen el szakemberhez, csak a döntésnek meg kell születni. Tehát nekem született egy döntés, viszont én fogalmaztam úgy, hogy megfordultam a zsákutcába. Én egy élsportoló voltam. Nekem a fájdalom küszöböm, a kitartásom, a különböző dolgokhoz a hozzáállásom, az más, mint egy átlagembernek. Az átlagon felüli fogalmazhatunk így is, és most ez nem nagy képűségből, hanem ahhoz, hogy az ember elérjen komoly karriert, ahhoz erre szükség van. Ez bennem van. Tehát én, ha valamit eldöntök, akkor semmiféle lelki sóvárgás, semmiféle olyan rossz kedv, vagy semmi nem tud eltántorítani, ha én eldöntök valamit. És ezt, amikor én ezt eldöntöttem, én azért mondtam, megfordultam a zsákutcába, mert nekem ez nem hosszú évek vagy hónapoknak volt a végterméke, hogy most itt vagyok, és veled beszélgetek, és jól érzem magam, hanem ez egy döntés. Meghoztam, puff, kész. Onnantól kezdve ez egy olyan dolog, amit én elhatároztam. De azért az nagy tanulság nekem, hogy egy játékosnak az értéke az mennyire van megbecsülve, mint ember. Tehát én az emberi értékekről beszélek. Külföldön azért erre már vannak törekvések, de ez egy nagyon gyarló és nagyon teljesítményorientált gondolkodásmód a legtöbb helyen. És ez most nem kritika, de egy játékos az addig játékos, ami teljesít. Onnantól kezdve ő már nincsen számításba véve. Az, hogy ő most mind megy keresztül, vagy mit él át, erre nincsenek itthon abszolút praktikák, hogy például egy most ha csak labdarúgástól beszélünk, van egy játékos, aki lefocizik x évet, tehát van egy nagyon, nagyon komoly tudás a fejében, amit lehet a pályán nem tud kamatoztatni, de hasznos lehet mondjuk a labdarúgásnak, mert nyilván külföldön is ez egy bevált szokás, hogy aki már nem aktív, az ugyanúgy a labdarúgásba szeretne maradni, és szépen felépítik, hogy ő belőle sportmenedzser lesz, valaki edző lesz, valaki nem tudom én, játékos menedzser, tehát hogy közel próbál maradni. De erre megvannak azok a klubkötődéssel kapcsolatos lépések, hogy ne engedjék el teljesen a kezét. Most az én esetemben az történt, hogy én a Fradiba fejeztem be, és abszolút, tehát nekem a Fradihoz annyi kötődésem volt, utolsó két évet azt nem mondom, hogy ott játszottam, inkább ott voltam, mert nagyon kevésszer tudtam a sérülésem miatt pályára lépni, és attól függetlenül, hogy ennyire sérülékeny voltam, minden olyan juttatást megkaptam, amit a Fradi vállalt, tehát le a kalap előttük. De én egyedül maradtam, miután meg kellett hozni ezt a döntést, és nem volt semmi olyan szervezet, vagy olyan törekvés, amiben én bele tudtam volna kapaszkodni, úgyhogy elindultam a saját utamon, aminek így most ez mikor volt? 7 évvel ezelőtt, 8 évvel, majdnem 8 évvel ezelőtt boldog ember vagyok, és egy két gyönyörű kislánynak az édesapja, és egy kiegyensúlyozott életet élek, de mondjuk ez az utolsó 2,5 évre jellemző. Tehát ott volt nekem egy 4 éves laufom, amiben azért beleestem én olyan hibákba, amiben játékos karrierem során soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer ilyen helyzetbe fogok kerülni. Én gyakorlatilag 4 éves koromtól csak a labdarúgás volt a mindenem, és amikor abba hagytam a játékot, nem tudtam egy futballmeccset végignézni. De még fociról se tudtam beszélni. Tehát, hogy ez olyan, és hát én azt gondoltam magam, hogy én erős vagyok, én ezt meg tudom csinálni, mellette elkezdtem foglalkozni az élet más területén különböző dolgokkal, amiben volt sikerélményem. Tehát még azt se lehet mondani, hogy na ez egy hülye futballista, csak a futballhoz ért, hanem én azért úgy mellette tudtam sikereket elérni a labdarúgáson kívül. De mégis az olyan űr volt a lelkemben, hogy ezt így nagyon nehéz szavakba önteni, de valahol így összetört a szívem. Az idő azért sok mindent megszépít, azt szokták mondani egy szakítás után, hogy az idő az majd rendbe hoz, meg az emlékek máshogy fog az ember rá gondolni, de most én nem, tehát volt olyan, hogy...
Szakított veled a futball? Vagy te szakítottál vele?
A futball szakított velem. Másfél év után éreztem azt, hogy most már visszaemlékezni olyan élményekre, amit a játékos korom vagy játékos pályafutásom során szereztem, az már nem fáj. Mert volt olyan, hogy nyilván ilyen, tehát volt olyan, hogy hoztam döntést, például amikor a angol első osztályban játszottam, ott nekem velem hosszabbított volna a klubom szerződést, és akkor én valahogy a fejembe vettem, hogy én máshol szeretnék játszani, és én hoztam egy olyan döntést, amit a mai napig bánok, mert azért Premier Ligában nem sok magyar játékos tud játszani, meg olyat, hogy valaki egy Premier Ligás szerződést elutasít, arra meg aztán pláne nincsen nagyon sok példa, de én elutasítottam, mert más gondoltam, más találtam ki, megvannak ennek a magyarázat okai is, attól függetlenül, amikor az ember erre visszaemlékezett, akkor ez egy szinte így vernem kellett a fejem a falba, hogy lettek ennyire hülye, hogy ezt nem látom át, és hogy ilyen hibát elkövetni. Most már azért, ez eltelt már 10 év azóta, most már nyilván máshogy gondolok erre vissza, és megmaradtak azok a jó emlékek, azok a kevésbé jókat pedig az életben olyan jó emlékek váltották fel, mint a család, a gyerekszületés. Tehát, hogy most már gyakorlatilag nem csak a labdarúgásban szerzett örömök töltik ki a szívemet, hanem most már sokkal nyitottabb vagyok más típusú boldogságforrásnak a befogadására.
A sportnak az öröme az, ami megkülönbözteti mondjuk egy normális pályafutástól a sportolókat, és a mondjuk egy simán a nyugdíj felé haladó ember. Tehát, hogy valaki, aki egy civil pályán végigéli az életét, az nagyjából felkészül a nyugdíjas korra, előkészíti, hogy majd mit fog csinálni, és ezzel ellentétben ezzel sportolók mindig úgy tűnik, mintha ilyen sokként érné őket, hogy úristen, vége van, holott ők is tudják, hogy vége lesz, csak sokkal hamarabb. Mitől van ez, hogy ennyivel nehezebben éli meg egy sportoló azt, hogy vége van a karrierjének, és vissza kell vonulnia?
A labdarúgó profi karrier az 10-15 év. Körülbelül. A 15 az már nagyon jó. Neked ebbe a 15 évbe kell mindent belesűríteni. Mi sokkal gyorsabban élünk, mint egy átlagos ember. Mert annyi külső tényező hat a mindennapjainkra, hogy, tehát most csak mondok egy példát, mondjuk én, amikor Angliába fociztam, én egy évben repültem 30-szor körülbelül.
És ebben érezted azt, hogy egy kicsit így egyedül vagytok hagyva, vagy mentálisan nem segítettek benneteket. Azt tudom, hogy Angliában már létezik olyan, hogy aki befejezi a karrierjét, a focistáknak létezik ilyen zöld vonal, hogy segítséget kérhetnek. De ez miért nincsen vajon korábban, hogy erre az egészre fel tudjanak készülni?
Azért azt tudni kell, hogy Angliában az rendszer az úgy lett felépítve, hogy van egy nagyon-nagyon komoly háttérrel rendelkező vállalkozás, vagy nem tudom, egy olyan szervezet, aki azzal foglalkozik, hogy a játékosoknak a lehető legtöbbet meg tudják adni, és ez nem csak a karrier során, hanem a karrier után. Ebbe a szervezetbe automatikusan megy bele a havi fizetésből pénz. Amiről mi nem is tudunk, mert amit én megállapodok a klubbal, azt ők nekem kifizetik, de ezen felül a klub fizet, nem tudom én, a fizetésednek az 1%-át ennek a szervezetnek. Aki, ha te mondjuk és most Angliáról beszélünk, ha te mondjuk villanyszerelő szeretnél lenni, miután abba hagytad a labdarúgást, akkor ők kifizetik neked a villanyszerelői tanfolyamnak a költségét. Ha edző szeretnél lenni, akkor jelentkezz, végezd el az edzőt, és utána kifizetik neked azt a pénzt, amiben ez a tanfolyam került. Ha nyelvet szeretnél tanulni, akkor abba segítenek.
És a klub egyébként szól ezeknek a játékosoknak, tehát figyelik őket, hogy ki az, aki lelkileg vagy mentálisan nincs a helyén, vagy mindenkire rá van bízva.
Hát ez amiről most beszéltem, ez inkább azokra vonatkozik, akik a karrierik után vannak. Most a profi kluboknál már van sportpszichológus, aki meg különböző tesztekkel, rengeteg beszélgetéssel ki tudja azt deríteni, hogy kinek mire van szüksége.
Magyarországon milyen védőháló van így a focisták körül?
Ez mind pénzkérdés is azért. Tehát most azért, hogyha itt arról beszélünk, hogy tehát ezek főállású klub alkalmazott pszichológus, tehát most, hogyha mondjuk egy magyarországi pszichológusnak a bérét nézzük, és azt mondjuk egy klubnak kell neki kigazdálkodni, azért ez nagyon-nagyon komoly anyagi terhet jelentene a kluboknak, amire nincs lehetőség, mert érthető okok miatt. De van erre törekvés már Magyarországon, de ez általában csak azoknál a kluboknál van jelen, akik tényleg olyan komoly háttérre rendelkeznek. És most én az NB1-nek a top 3 csapatáról beszélek. Mert egyébként alacsonyabb szinten erre nincs. Alacsonyabb szinten az működik, amiről beszéltem, hogy ha megvan az a jó kommunikáció a stábban, akkor tud, ha és nyitott mondjuk egy edző arra, hogy ezt kezelni akarja, és kezelni tudja, akkor ez kezelhető. De ez nagyon-nagyon komoly odafigyelést igényel. És azért egy edzőnek millió, saját tapasztalatban mondom, tehát vannak a vezetők, van az elvárás, vannak a játékosból, mondta 24-26 játékos, ahhoz, hogy én minden játékosról tudjak valamit, vagy tudjam azt, hogy most adott esetben mi a problémája, mert a legegyszerűbb az, ha elmondja neked. De most azért őszintén hány játékos fogod amelyen az edzőhöz, hogy ennek nincsen be a lelke? Egy, 10-ből egy. Ez egy olyan része például az edzősködésnek, amit nagyon-nagyon nehéz jól csinálni. És könnyen el is veszíthetsz így játékost, mert ő meg azt látja, hogy őre nem figyelnek oda. És azért úgy ez nagyon vékony az a mesdje.
Annak ellenére, hogy te készültél az aktív pályafutásod utáni életre is, hiszen edzőnek készültél, és mondtad, hogy más vállalkozásaid is voltak, mégis amikor elkezdtél edzősködni, akkor utána ez megakadt egy időre. Ott mi történt? Mi volt az, ami mégis így visszavetett téged?
Abbahagytam a játékot, utána volt egy teljes év szünet, és akkor utána elkezdtem edzősködni, közben a tévében is jártam be, tehát viszonylag populáris lettem a labdarúgás terén, és jött egy lehetőség. Az a lehetőség, ez egy nagyon nagy lehetőség, az a harmadik kerület keresett NB3-ba, és én akkor már párhuzamosan végeztem az angol edzőképzést, de nem voltam még kész arra, hogy egy ilyen csapatot irányítsak. Nem szakmai okok miatt, hanem még nem voltam teljesen rendben, még nem másztam ki. Én nem a félúton fordultam vissza a lejtőn, hanem én lementem az aljára, és ez egy olyan időszak volt, amikor még nem önmagam voltam.
Mit éreztél akkor? Hogy tudnád megfogalmazni azt, hogy mi fájt ebben az egészben, vagy miért nem tudtál megküzdeni vele?
Hát ez egy ilyen Ez ilyen 22-es csapdája, mert minél több sikertelenség éri az embert, annál jobban fordul abba az irányba, amitől el kéne fordulni. Tehát, hogy igazából én nem is, valahogy úgy nem gondolkodtam tisztán. Tehát, hogy próbáltam így elnyomni azokat a rossz emlékeket, amiket így a kudarc miatt megéltem, és hát mivel próbálja elnyomni az ember, hát olyan dolgokkal, amiknek nincsen hosszú távon értelme, és gyakorlatilag, tehát amikor én a kerülettől eljöttem, akkor nem azzal foglalkoztam, hogy úristen, most ez mi történt, hanem inkább azzal foglalkoztam, hogy hogyan tudnám ezt az egészet elfelejteni.
Ez csak azért volt, hogy el tud felejteni, vagy az előtte levő 30 év fegyelmét próbáltad magadról lerázni, az, hogy neked mindig teljesítened kellett, és mindig elvárások voltak veled szemben.
Volt bennem egy kontraszt, tehát, hogy a játékosként valahogy mindig, amit nagyon akartam, azt elértem. És ez kialakult bennem, tehát egy ilyen, nálam minden vagy fekete, vagy fehér, tehát hogy úgy én egy maximalista ember vagyok, aki ilyen fél munkát nem nagyon szoktam végezni. És én azt éreztem, hogy amikor, tehát akkor abban az időszakban nem voltam annyira önmagam, és akkor nem tudtam megfeszülni bizonyos dolgokért. Tehát gyengének éreztem magam, lehet ez a legjobb szó. Nem voltam erős. Én mindig erős voltam, tehát a játékos, tehát a keresztszak szakadásból, amikor azt mondták, hogy ráadásul komplikáció volt a műtétnél, hogy ebben nagyon nehéz lesz visszajönni. Én abból 5 és fél hónap alatt visszajöttem, mert erőn felül megfeszültem, és amikor a konditerembe kellett a csontvékony lábamat megerősíteni, akkor végigcsináltam azokat az edzéseket. Tehát, hogy dolgozott bennem egyfajta olyan belső erő, amit így egy pillanatra a másikra eltűnt. De mondhatom ezt például az életvitel, fogyókúra, én hízékony vagyok, és én mindig precízen odafigyeltem magamra. Ebben az időszakban fogyókúra, 2 nap után már így elengedtem, hogy inkább eszek. Tehát, hogy nem, valahogy elvesztettem azt, ami vagyok valójában. És igazából én akkor kezdtem el ebbe az egészből kijönni, amikor ezt úgy fel is fogtam, hogy ez nem én vagyok, hogy nekem tehát nekem vissza kell állítanom magamat, vissza kell térjek ahhoz az önmagamhoz, mert most jelen pillanatban, amivé váltam, az nem tetszik saját magamnak.
És magadtól jöttél erre rá, vagy ki vagy mi volt az, aki elkezdett ebből kirángatni?
Azért, végig kísérték ezt az utat. Nyilván a párom, akkor a folyamatában azért jöttek a gyerekek, a szüleim, azért úgy szerencsére sok olyan ember van körülöttem, akik segítettek és támogattak, és olyan helyzetekben is tehát kinyitották a szívüket irányomba, amikor már már máshol lehet, hogy ezt nem kapták volna meg. Soha nem forszíroztak dolgokat, meg nyilván csalódottságokat, meg rávilágítottak arra, hogy most mi a helyzet, de addig, amíg nem az ember maga hozza meg azt a döntést, amit meg kell hozni, addig tényleg csak segíthetnek. Csak segíthetnek, de változtatni ők nem tudnak semmi. Azt nekem kell.
Mikorra lett világos az, hogy ez a második fajta életed is pont ugyanolyan fontos lehet, mint a foci?
Az idővel alakult ez ki. Ez szerintem összefügg, hogy most azok a sebek, amik is szépen lassan befortak, hát ezek úgy szépen lassan úgy formálták azt, hogy megszülessen ez a döntés. Amikor van miért változtatni, akkor sokkal könnyebben változtat az ember. Azért kell változtatni, mert tudom azt, hogy az én életem az befolyásolja másoknak az életét. Tehát amikor egyedül van az ember, akkor ezt hajlamos elfelejteni, vagy nem gondolni arra, hogy ő azért egy fontos másoknak, és azzal érte, én fájdalmat okoztam a körülöttem élőknek, de nekem ez fel se tűnt. Csak így amikor úgy olyan külső impulzusok értek, hogy a gyerekekkel kapcsolatban, amiket már mondtam, akkor úgy így először még így teljesen csukó volt, és akkor szépen lassan kezdett kinyílni, és akkor hozza az ember jó döntést, amikor már lát.
Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk El Stipkovics Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Erika, a szenvedélybetegségekből ki lehet gyógyulni? Hogyan kell elkezdeni azt? Ákos kapcsán mi jutott erről eszedbe?
Az egyik, ami az Ákos kapcsán eszembe jutott, az, hogy a visszavonulás a sportból az egy nagyon nagy krízis. És a krízisről azt gondoljuk, hogy az nem betegség, de válhat betegséggé. Tehát ha az időszak ilyen 6 hónapnál tovább tart, akkor abból betegség alakulhat ki, és nagyon sokszor szenvedélybetegség. Amiből, ugye ezen a szakmában is van vita, mert hogy vannak olyan nézetek, hogy egy szenvedélybeteg az örökké szenvedélybeteg marad, csak tünetmentes lesz. Én azt gondolom, hogy azért a személyiség változásával, tehát ami mögötte van, tehát ha fejlődik azok a struktúrák a személyiségbe, amik mondjuk sérültebbek, csak eddig mondjuk nem jött ki, mert a siker az meg az adrenalin az vitte a pályát, hogy azoknak a megdolgozásával azért meg lehet gyógyítani. Tehát ugye háromféle nézet van a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban, ugye vannak a biológiai nézetek, amik azt mondják, hogy az egy agyi működési probléma, hogy nem tud örömélményt megélni. És azért, aki sikeres volt hosszú ideig, és a siker jelentette, amit mond is ő a riportban, hogy a siker jelentette a boldogságot, tehát ott nagyon nehéz másfajta örömélmények felé nyitni. A másik ilyen elmélet inkább a lelki tényezőket hangsúlyozza, hogy hogyan tud, ami szintén az élsportolóknak nagyon nehéz, hogy ki az igaz barát, meg ki az, aki csak csodál engem, és azt hiszem, hogy a barátom, vagy éppen irigyel, hogy azok a kötődési nehézségek, tehát hogy egy átlag embernek másfajta kapcsolódásai vannak, és hogy ezek a kötődéseket nagyon sokszor át kell írni, mert hogy rosszul vannak programozva. És aztán mellette meg a lelki tényezők hangsúlyozásában még egy nagyon fontos elem van, hogy erős a frusztráció. Tehát ez a frusztrációnak mindig agresszió a következménye. És gyakorlatilag a szenvedélybetegség egy önagresszió, mert naponta viszem fizikálisan is magamat rossz állapotba, tehát bántom magamat, és utána ráadásul még nagy bűntudatom van, és bántom a környezetemet is, mert a környezetnek sem tetszik ez, tehát nekik is nehéz ezt kezelni, és ott is mindig a frusztrációt kell megdolgozni. Tehát, hogy mitől is vagyok én frusztrált. Ugye a frusztráció azt jelenti, hogy a célom akadályba ütközik, és ettől rosszabb lelki állapotba kerülök. Na most, ha én nekem az a célom, hogy én élsportoló legyek, és az ugye a sérülések miatt akadályba ütközik, akkor elindul egy ilyen önagresszív tendencia, és nyilván aki érzelmesebb ember, az nem akarja a környezet felé adni az agressziót, hanem nagyon sok esetben önmagá felé irányítja, és a harmadik ilyen elmélet pedig a szociális elméletek, azok azt mondják, hogy a szenvedélybetegség mögött nagyon sokszor ilyen kapcsolati hiányok vannak, és nem is a családi kapcsolatokba csak, hanem azokat a társas kapcsolatokat, amit mondjuk egy átlagember megél a munkahelyén, nyilván ők is közösségben fejlődnek, mint sportolók, de azért ott örök verseny van, és hogy ez, hogy nekem a legjobbnak kell lenni, meg még jobbnak kell lenni, meg ki hova jut ki, meg, és állandóan változnak, mondjuk egy futballistán, hogy melyik csapatba játszik, annak megfelelően az egész környezete változik, és akkor ez a sok-sok alkalmazkodás, de közben én vagyok a sztár, és annak is kell lenni, tehát hogy ezek is nehezítik. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a mögöttes problémákat, ami azért mélyen van a személyiségbe, ezeket megoldjuk, akkor azért valamilyen szintig a szenvedélybetegség gyógyítható.
Ebben az esetben tulajdonképpen hiányzik egyszer csak a cél, tehát hogy amíg sportolt és amíg futballozott az Ákos, addig minden héten volt egy cél, amit ő el akart érni, és egyszer csak ennek vége lett. Ez az adrenalin, ez az, ami utána pótolhatatlan egy átlagos életben?
Igen, és nagyon sokszor a szenvedélybetegség pótolja. Csak utána meg jön a bűntudat. Tehát nem az az érzés van, amikor mindmikor nyert meccsünk van, és akkor van egy hatalmas eufória, hanem hogy nincsen öröm, hanem inkább a bűntudat van, meg az önvád. De hogy a szenvedélybetegségben azt kell látni, hogy nagyon erős a sóvárgás. Tehát a sóvárgás arra, hogy miközben aggyal azt tudom, hogy ezt nem kéne csinálnom, de olyan szinte kontrollálhatatlan a sóvárgás, és ugye nehéz az életet kontrollálni annak, akinek minden perce be volt osztva. Tehát megvolt, hogy mikor meccs, mit kell csinálni, mikor edzés, mikor edzőtábor, mikor hol vagyok külföldön, amiről ő is beszél, hogy most főszállok a repülőre, megyek, aztán leszállok, és megvolt, hogy mit kell. Most meg egy szélesek spektrumba kellene élni, és hogy ez nagyon nehéz. És egyáltalán a sportnak az abbahagyása, én egyébként nagyon sok ilyen sportolóval dolgoztam, akik utána, mert nem csak szenvedélybetegség irányába lehet elmenni, hanem mondjuk pszichoszomatikus betegségek, tehát például irritábilis bélszindrómától kezdve a refluxokig, egy csomó az átlagembernek is van egy csomó ilyen pszichoszomatikus betegsége, ami nagyon sokszor attól van, hogy egy krízis helyzetet nem tudott földolgozni. Mert hogy a krízis az egy normális jelenség, tehát ez az, amit sokan nem tudnak, hogy nagyon sokszor, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és ugyanez a munkahely elvesztése mondjuk egy átlagembernek, a válások, a halálesetek, valaki közelének az elvesztés, ezek mind krízis állapotok. És hogy ilyenfajta krízis mindenkinek az életében van.
Mikortól tudjuk, hogy valami nem csak egy probléma, vagy egy megoldandó feladat, hanem az már krízis? Az életünkben, egy átlagember.
Ha ezt a feladatot nem tudom egyszerre megoldani, és ott azért, ahol az érzelmek bejátszanak, már pedig az a jó, ha megéljük az érzelmeinket, mert hogy nagyon sok ember nem tudja megélni, de hogy nem tudunk hamar túljutni. Azt is tudni kell, hogy a krízisben mindenféle tünet lehetséges. Tehát testi-lelki tünetek, tömkelege jelenik meg krízisbe, de ha ez 6 hónapnál tovább tart, tehát mondjuk átmenetileg lehet kaszinózni, mert nem találom a célomat, de ha ezen túl vagyok 2 hónap alatt, akkor az csupán, most idézőjelben csupán egy krízis. Ha viszont nem vagyok túl rajta, hanem hosszabb ideig tart, akkor az már betegség. És ugye a kríziseknek is azt kell tudni, hogy vannak ilyen úgynevezett fejlődési krízisek, és ugye én a sportolóknál azt is látom, hogy az nehéz, hogy a serdülőkor is kimarad. Tehát a serdülőkornak az időszaka az, hogy próbáljak ki mindent. És mivel ők ilyen nagyon fegyelmezett életet élnek, és az életük nagy része a teljesítményekről szól, ezért ezt az újra próbálgatást, meg a képességeimnek a kipróbálgatása, tehát ami ugye a szülőknek hajmeresztő, de hogy nehéz utána, hogy valaki mondjuk, hát ugye pont krisztusi korú, 33 éves, tehát hogy ott 33 évesen, hogy mi az, amit nem csináltam az életembe, és megpróbáljam, és hogy ne ragadjak benne. Tehát hogy ez azért nem egyszerű, mert valahol én meg azt gondolom, hogy a kamaszkor nem maradhat ki. Tehát az valamikor előbb-utóbb előjön. Tehát nem lehet azt büntetlenül kihagyni, pedig élsportoló csak úgy tud lenni valaki, hogy teljesen kimarad a kamaszkora. Tehát a csajozások, a motorozások, a más hobbik kipróbálásának, mert hogy nincs rá idő, és koncentrálni kell a teljesítményre.
Hiába vannak közben olyan euforikus győzelmek, ez nem tudja pótolni ezt.
Egy darabig igen. Tehát úgyis azért nincs addig gond, amíg vannak az eufórikus győzelmek, meg vannak a sikerek. Ugye nagyon szépen mondja is Ákos, hogy neki a sikerek jelentették a boldogságot. Azért, mikor először találkozik ezzel, hogy valamennyire mellőzötté vált, hogy neki kell menni azután, hogy mondjuk észrevegyék, és ez nem természetes, az nehéz, az újfajta képességet, és hogy pont a krízisben ez a lényeg, hogy újfajta képességeket kellene megtanulni, meg újfajta megküzdéseket, és ehhez nagyon sokszor egyébként segítség kell. És akkor ugye a krízisekhez, mert ezen is gondolkodtam, amikor meghallgattam az Ákossal a riportot, hogy ugye nála egybe is esik, hogy van egy fejlődési krízis is, mert 33 éves gyakorlatilag igazán azzal, hogy ez a sport elmarad, ahogy beszél is róla, hogy fontosabbá vált a családom, tehát hogy ez a felnőtt férfivá, apává válás időszaka, ez egy természetes krízis. És akkor még van hozzá ez, abba kellett hagynom a focit, és már nem én vagyok a sztárjátékos, tehát hogy ez meg egy ilyen aktuális krízis, és ez a kettő, ha egybeesik, ezt nevezi a pszichológia krízis mátrixnak, hogyha a kettő egybeesik, tehát az élettani krízis, meg ez az aktuális, ez Covidban nagyon sokan átélték, mert a Covid is egy nagy krízis. Az, hogy mellettünk háború van, és most olyan anyagi helyzetben vagyunk, amilyenben. Tehát ez megint egy nem csak gazdasági krízis, hanem az embereknek is ez egy lelki krízis. És amikor ez egy fejlődési krízissel egybeesik, akkor még erősebbek a tünetek, és még nehezebb megtalálni a kiutat belőle.
Az előbb említetted, hogy ezeket, hogy egy ilyen krízis nyomán igenis hagyni kell, hogy ezek az élmények, vagy a hatása valahogy kijöjjön. Erről mesélsz még egy picit.
Hogy a negatív érzés is érzés. Tehát, hogy azt nehezen veszük tudomásul most a 21. század ilyen boldogság őrületében, mert nem is tudom, minek nevezzem. Azt tartjuk egészséges személyiségnek, aki mindegyik alapérzelmét meg tudja élni úgy, hogy nem bánt vele azért másokat. Igenis, amikor a félelem is például attól csökken, ezt megint sokan nehezen tudják elfogadni, hogy én most félek, hanem azt a hitet kell kelteni, hogy soha nem félek. Tehát igenis, félek a jövőtől, félek, csak nem szabad benne maradni. De ha megélem, megengedem magamnak, hogy érezzek, akkor az előbb átalakul.
A Neked Könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Epres Pannit hallottátok.
Beaton Studio.
A Volvo-nál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják.
Ez egy Beaton Podcast.